Július 13-a vasárnap. Bizarr, gondolatébresztő nap. Reggeli után úgy döntöttem, hogy elszököm. A vízikertben csámborogtam, ami szép volt a sövény kerítésével és azon túl a szántóföldekkel. Sekély csermelyek füves partok között, apró kőhidak alatt. Leültem egy hídon, néztem a patakot, és arra gondoltam, úgyse számít semmi, mert a természet mindig megmarad, aztán közeledő hangokat hallottam a sövény mögül. A legrosszabb sofőr a világon. Anya állandóan kiigazítja, de fogalma sincs a pontos kormányzásról. 45 éve elveszítette a balesetmentességi engedélyét, és azóta sem szerezte vissza. Márk volt. Anya helyében én be nem ülnék mellé az autóba, de ők nem hajlandók elszakadni egymástól, olyan kedvesek. Elragadók. Rebeka, ha én lennék a felesége valakinek, akit igazán szeretek, én is vele akarnék tölteni minden pillanatot. Csak ugyan? Kérdezte Márk mohón. Majd folytatta. Azt gondolom, hogy a korral, ha az ember függetlenül él egy darabig, annyira beépül a barátok hálózatába, ez különösen igaz a nőknél, hogy mind érzelmileg, mind más szempontból alig maradt hely az életükben egy férfi számára, mert az első számú hivatkozási alap mindig a baráti kör és a barátok véleménye marad. Ó, de mennyire egyetértek! Én ugyan szeretem a barátaimat, de nem az első helyen szerepelnek a toplistámon. Nekem mondott, gondoltam. Csend lett, majd ismét Márk hevesen. Ezek az önsegítő hibbantságok, ez az összes misztikus viselkedési szabály, amelyeket be kellene tartani, és a tudat, hogy minden szemrebbenésedet bonckéssel metéli szét a barátnői konklávé. De csak nem így látja, ami velem történt. Ám Rebeka ismét rázendített. Ó, de mennyire egyetértek, áradozott. Nekem nincs időm az ilyen dolgokra. Ha én eldöntöm, hogy szeretek valakit, akkor semmi sem állhatja utamat. Semmi. Se barátok, sem elméletek. Csak az ösztöneimre, a szívemre hallgatok. Mondta új sütetű, szembelgő hangon, mint a természet virág gyermeke. Tisztellek érte, szólt Márk csendesen. Egy nőnek tudnia kell, miben hisz, különben hogy hihetnének benne. És mindenek fölött bíznia kell a párjában, mondta Rebeka, ismét más hangon, zengetve és kiadagolva a szúszt, akár egy affekta színésznő, mikor Shakespeare-t játszik. Ugyanezt mondtam Jude-nak is, kezdte ismét. Annyira nyomasztotta, amit Bridget és Sharon összehordtak, hogy ne menjen feleségül Richardhoz, pedig micsoda remek fickó. De én csak annyit mondtam, Jude, hallgass a szívedre. Állam leesett. Egy elszálló méhet néztem, hogy megnyugodjak, de ugye Mark nem helyeselheti ezt. Igen, mondta kétkedve. Hát nem tudom. Úgy látom, Jill nagyon bukik Bridgetre. Zendített rá Rebeka, nyilván érezte, hogy letérítették az ösvényről. Szünet következett, majd Márk azt mondta szokatlanul éles hangon. Igen, valóban, és kölcsönös? Ó, ismered Bridgetet, csicsergett Rebeka. Jude-tól tudom, hogy rengeteg férfi hajt rá. Drága öreg Jude, gondoltam, de amilyen balfácán nem tudja nos, hogy úgy mondjam, egyikkel se képes összehozni. Valóban? Kapott a szón Márk. Tehát voltak, ó, azt hiszem, de hát tudod, Bridget annyira megfeneklett a randevúzási szabályzatában, vagy miében, hogy senki se elég jó neki. Egyszerűen nem tudtam kihüvelyezni, mi folyik itt. Rebeka arra akarná rábírni Márkot, hogy ne legyen tovább bűntudatos miattam. Valóban, ismételtem Márk, tehát Bridget... Ó, nézd, egy kiskacsa! Ó, nézd, egész csapat kiskacsa! És ott az anya meg az apa! Ó, minő tökéletes, tökéletes pillanat! Ó, nézzük meg! Azzal elmentek, és én ott maradtam, zihálva, kavargó gondolatokkal. Ebéd után rekkenővé forrósodott az idő, és mindenki letanyázott egy fa alatt a tónál. Rebeka fölpattant, leugrom a hídról! Diadalmas várakozással körülnézett. Mindenki más rövid nadrágot vagy nyári ruhát viselt, de Rebeka mesztelen volt, leszámítva egy barna Calvin Klein nylon foszlányt. Miért? Kérdezte Mark. Mert 5 percre elterelődött róla a figyelem, súgta Sharon. Ez volt a szokásunk kicsikorunkban, mennyei! De nagyon sekély a víz, figyelmeztette Mark. Igazat mondott, fél méternyi kisült föld keretezte a tavat. Nem, nem, én értek hozzá, én nagyon bátor vagyok. Szerintem nem kellene, Rebecca, intette Jude. Ha egyszerre elhatározom magam valamire, abból én nem engedek, pajzánul kacsintott, belebújt Prada papucsába, és ellejtett a híd irányába. Szerencsére a feneke jobb partjára ráragadt némi fűvel el egy sár, ami nagyban fokozta a hatást. Bámuló szemünk láttára lerúgta a papucsot, és felkapaszkodott a híd korlátjára. Mark felállt, aggodalmasan pillantott a vízre, majd a hídra. Rebecca, kérte, nem hinném, semmi baj, megbízom a saját ítéletemben, mondta Rebecca játszi hangon a haját dobálva. Az égre nézett, fölemelte a karját, hatásszünetet tartott, aztán ugrott. Mindenki azt a pontot bámulta, ahol becsapódott a vízbe. Eljött a pillanat, amikor fel kellett volna bukkannia, nem bukkant. Mark abban a pillanatban indult a tóhoz, amikor Rebecca visítva áttörte a vizet. Két másik fiúval együtt Mark is törtetni kezdett Rebecca felé, a táskámban nyúltam a mobilomért. Kivonszolták a sekélyesbe, ahonnan Markra és Nigelre támaszkodva nagy sírás, rívás és rúgkapálás után kisántékált a partra. Látni lehetett, hogy nem történt semmi szörnyűség. Felálltam, odaadtam neki a törülközőmet. Hívjam a 999-et? Kérdeztem viccből. Igen, igen! Mindenki összegyűlt megbámulni a házi kisasszony sérült lábát. Tudta mozgatni a lábujjait, amelyeknek körmeire profi alapossággal hordta föl a rúzs noárt, úgyhogy legalább itt nem volt baj. Sikerült kiderítenem az orvosa számát. Az üzenet rögzítőből kibogaráztam az ügyeletét, beütögettem és átnyújtottam a mobilt Rebeccának. Hosszasan tárgyalt a doktorral, az utasításoknak megfelelően mozgatva a lábát, és széles skálájú hangokat hallatott, amíg ki nem derült, hogy nem történt törés. Még csak ficam se, csupán enyhe rándulás. Hol van Benwick? Kérdezte Nigel, miután megtörülközött, és leküldött egy rendes adag jegelt fehérbort. Igen, hol van Gilles? Csatlakozott Jude. Egész délelőtt nem láttam. Megyek, utána nézek, ajánlkoztam, hálásan, hogy szabadulhatok a Rebecca kényes bokáját masszírozom Mark rettenetes látványától. Gilles! Bekukkantottam az egyik szobába, ahol tölgyfából faragott, óriási mennyezetes ágyat pillantottam meg. Az egész szoba vörös volt, és a tóra nézett. A tükrön lógott a vörös ruha, amelyet Rebecca viselt a vacsoránál. Az ágyra néztem, és úgy éreztem, mintha gyomron rúgtak volna. A Newcastle United alsó, amelyet én vettem Marknak Szent Bálint napjára, hevert szépen összehajtogatva az ágytakarón. Kivágódtam a szobából, és hátamat az ajtónak vetve lihegtem, majd nyöszörgést hallottam. Gilles? Kérdeztem. Semmi. Gilles? Bridget van itt? Megint hallottam a nyöszörgést. Elindultam a folyosón. Hol vagy? Itt. Belögtem az ajtót. Bridget! Orvosságos üveget szorongatott. Kifejtettem a tenyeréből, temazepan. Mennyit vettél be? Kérdeztem megfogva a kezét. 6-ot vagy 4-et? Mikor? Nem régen, körülbelül nem régen. Dugd le az ujjadat, mondtam. Eszembe jutott, hogy túladagolásnál is kimossák az emberek gyomrát. Bementünk a fürdőszobába, Frankon nem volt egy vonzó látvány, de aztán itattam vele egy csomó vizet, ő pedig visszazuhant az ágyra, a kezemet szorongatta és halkan zokogni kezdett. Elnyöszörögte, miközben a fejét simogattam, hogy telefonált Veronikának, a feleségének, és annyira elveszítette minden önbecsülését, hogy rimánkodni kezdett, jöjjön vissza, amivel teljesen tönkretett az elmúlt 2 hónap munkáját. A felesége közölte, hogy most már semmi sem tántoríthatja el a válástól, Gilles pedig kétségbe esett, amit tökéletesen meg tudtam érteni. Meg is mondtam, hogy ettől más is temazepamért nyúlt volna. Lépések közeledtek a folyosón, kopogtattak, és az ajtóban ott állt Mark. Oda csörögnél még egyszer az orvosnak? Kérdeztem. Mit vett be? Temazepamot, körülbelül 50-et. Hányt? Mark visszalépett a folyosóra, újabb hangok csaptak fel. Hallottam, hogy Rebecca azt hajtogatja, ó, az Isten szerelmére. Mark nyugtatgatja, aztán folytott mormolás. Én csak annyit akarok, hogy legyen már vége. Nem akarom ezt érezni, csak azt akarom, hogy legyen már vége. Nyöszörgött Gilles. Nem, nem tiltakoztam. Bíznod és reménykedned kell, hogy minden jóra fordul, és jóra is fog. A házban még nagyobb lett a futkosás és a hangzavar, majd visszatért Mark. Elnézést, szólt halvány félmosollyal, aztán ismét elkomolyodott. Nem lesz semmi bajod, Gilles, itt jó kezekben vagy. 15 perc múlva itt a doktor, de azt üzente, hogy addig se izguljunk. Nálad minden oké? Fordult hozzám. Bólintottam. Nagy vagy, közölte. George Clooney jóval vonzóbb kiadásban. Itt marad Jill-lel, amíg megérkezik az orvos. Mire a doktor rendbe szedte Jill-t, a vendégek fele távozott. Rebecca felpolcolt lábbal ücsörgött a földesúri előcsarnokban, és könnyesen értekezett Markkal. Sharon az ajtóban állt, a két becsomagolt bőröndünk mellett, és cigarettázott. Ilyen tapintatlanságot, mondta éppen Rebecca. Tönkretette az egész hétvégét. Az embernek erősnek és határozottnak kell lennie. Ez olyan szibarita, a mániákus önzés. Ne is szólj semmit. Nem gondolod, hogy nekem van igazam? Azt hiszem, ezt inkább később kellene megbeszélnünk, felelte Mark. Elbúcsúztunk Sharonnal, és éppen a csomagunkat rámoltuk be az autóba, amikor kijött Mark. Ez már derék, mordult rám. Bocsánat, úgy beszélek, mint egy főtörzsőrmester. Agyamra mentek a körülmények. Klassz voltál, na, mindkettejükkel. Mark, rikoltott Rebecca. Elejtettem a botomat! Szedd föl, mondta Sharon. Töredék másodpercig tartó őszinte zavar suhant át Mark arcán, de nyomban össze is szedte magát. Hát, lányok, örülök, hogy találkoztunk, mondta, óvatosan vezessetek. Miközben elhúztunk, Sharon vidáman vihorászott, mert elképzelte Markot, amint egész hátralevő életében kénytelen lesz futkosni Rebecca körül, engedelmeskedni a parancsainak és apportírozni a botokat, mint egy kutyus. De az én agyam egyre csak a párbeszédet őrölte, amelyet kihallgattam a sövény mögül. Mars és Vénusz a kukában.